betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: zsibbad a lába, duzzad bokák, viszerek, nehéz lábérzés. Hát, ezek nem csak kellemetlenségek, hiszen az ereink, jelzései komoly betegségekre is utalhatnak. A mai műsorunkban az érgyógyászat kerül a fókuszba. Szakemberünkkel arról beszélgetünk, hogy miként ismerhetők fel időben az érrendszeri betegségek, mikor kell orvoshoz fordulni, és milyen modern vizsgálatok és kezelések állnak ma rendelkezésre. Témánk az érrendszer védelmében. Köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Puskás Attila érgyógyász főorvost. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm kedves hallgatókat, szeretettel üdvözöllek itt a műsorban, és köszönöm szépen a meghívást. Hát ugye ez egy mindig egy kiváltságos lehetőség arról, hogy az erekről egyáltalán beszélgethessünk. Nagyon fontos az érrendszer, az a hálózat, ami az egész szervezetünket ugye ellátja tápanyaggal, és ennek a hálózatnak az egészsége rendkívül fontos az egész szervezet egészsége szempontjából, tehát az érbetegségek igenis meghatározóak az emberi szervezet egészsége szempontjából, nem csak a végtagokra értem, hanem minden úgymond vitális szerv szempontjából, kezdve a szívvel, vesékkel, bélrendszerrel, és természetesen a végtagi erek, perifériás erek állapota is rendkívül fontos.
Főorvos úr, mi az angiológia, és ugyanakkor mivel foglalkozik az érgyógyászat? Indítsuk a mai medicinát ezzel a kérdéssel, és gondolom, hogy nem tévedtem ott, hogyha azt mondtam, hogy angiológia és érgyógyászat.
Igen, az angiológia az egyenlő érgyógyászat. Hát ugye a definíció szerint az angiológia az a belgyógyászatnak egy alága, tehát hogyha mondjuk analógiában a kardiológiával hasonlítjuk össze, akkor a szívsebészet az a sebészeti része, a kardiológia az a belgyógyászati része a szívbetegségeknek. Ugyanígy analógiaként az angiológia az az belgyógyászati, vagyis nem sebészeti része az érrendszeri betegségeknek, és ezzel nyilván karöltve az érsebészet, ami kimondottan, hogy a beavatkozások, főleg ugye a sebészeti beavatkozások szempontjából fontos. A belgyógyászati angiológia legalábbis nálunk az országban, de azért elég sok más országban is egy picit a perifériára szorult, egy árva gyermek, hogy így fogalmazzak. Kevés országban elismert szakág, azért nyilván van erre jelentős kivétel. Már Magyarországon is külön szakképesítés van angiológiából, sajnos Romániában ezt még nem sikerült elérni, úgyhogy aki Romániában angiológiával, érgyógyászattal, belgyógyászként foglalkozik, annak mindenképpen külföldön kell szakosodnia, erre vannak lehetőségek. Rengeteg a beteg, tehát nyilván szükség van szakemberre, és bátorítanám a fiatal kollégákat, hogy ebbe az irányba próbáljanak tájékozódni.
Miért jó az, ha egy érgyógyász, angiológus egyben belgyógyász főorvos is?
Jó kérdés, azért, mert tulajdonképpen az angiológia a belgyógyászatra kell, hogy ráépüljön. Tudnilik nem tudjuk elválasztani az érbetegségeket az általános ismeretektől, tehát ez teljesen logikus és értelemszerű, hogy először belgyógyászati alapokat kell fölépítsünk, és utána kell aztán a részletekbe, az angiológia, az érgyógyászat részleteibe behatoljunk, és megismerjük ezeket a titkokat, hogy így mondjam, és elsajátítsuk a gyakorlati, meg elméleti alapokat, és aztán nyilván a hétköznapi praxis során azt a szegmenst tudjuk majd a legjobban csinálni, amit a leggyakrabban végzünk, és a legtöbb beteget látunk el, mert hogy az angiológiának is már, ma már vannak különböző alágai, van, aki inkább a vénákkal foglalkozik, ez a flebológia, van az arteriológia, hogy így mondjam, az inkább az artériás rendszer, van a limfológia, ami a nyirokrendszer, és ezzel el is mondtam azt a három fontos érterületet, ami az angiológia tárgykörébe tartozik.
Egy megszokott képlettel is élhetünk amúgy, hogy először a tyúk, vagy a tojás és a tyúk. Lehet-e esetünkben először érgyógyász, és csak utána belgyógyász, vagy ez egy olyan kérdés volt, hogy biztosan nem lehet?
Nem lehet, tehát ugye a kurikulumban egyértelműen elő van írva az, hogy először bérgyógyász, illetve hát vannak országok, ahol egyből angiológus szakvizsgát lehet tenni, de ez kevés, tehát a legtöbb helyen a bérgyógyászati vagy kardiológiai alapképzés szükséges ahhoz, hogy tovább léphessen az egyén és angiológiából szakvizsgázzon, tehát egy picit hosszú a kurikulum, elég nehézkesek, ugye tantárgyakon át kell menni, illetve hát vannak elméleti, aztán gyakorlati vizsgák, van a mesteri része, ez is már lefektetett európai angiológiai mesteri fokozat, ennek is van elméleti, majd gyakorlati vizsgája, és utána jön aztán a szakvizsga. Tehát aki erre szánja magát, egy néhány évet mindenképpen rá kell áldoznia, és először természetesen meg kell a belgyógyászati vagy kardiológiai alapképzést el kell végezze. Szóval hosszú évek folyamata és hosszú évek képzése szükséges ahhoz, hogy az ember gyakorló angiológussá váljék.
Tudjuk azt, hogy a következő kérdésre talán hosszú lesz a válasz, de mindenképpen megéri, mert ezt nagyon jó tudni. Olyan formában lenne jó a válasz, hogy elmondani is, hogy melyik betegség az milyen. Tehát következzen akkor a kérdés, hogy melyek a leggyakoribb érbetegségek.
Kezdeném ugye az artériás rendszerrel, tehát az ütőeres rendszer. Hát ugye a döntően az ütőerek látják el oxigénnel, táplálékkal a szöveteket, tehát értelemszerűen, hogyha az ütőerek megbetegszenek, akkor az a szerv, vagy az a szervrendszer, vagy azok a szervek, amelyeket azok a beteg ütőerek látnak el, nem megfelelő oxigén ellátással, tehát nem megfelelő mennyiségű oxigénnel, akkor azok a szervek szenvednek. Ami például a szívet érinti, az a koszorúerek betegsége, az inkább a kardiológia tárgyköre, de elvileg korfolyamat szempontjából ugyanaz az alapmechanizmus, és itt említeném akkor az alapbetegséget, a leggyakoribb artériás érbetegség, az az érelmeszesedés, vagy ateroszklerózis. Ez gyakorlatilag rizikótényezők együttese miatt egy-kettő vagy több rizikótényező együttese miatt alakul ki fokozatosan, de sajnos nem ritkán drámai hirtelen képet ölthet, mert hát ugye arról van szó, hogy az ér belső falán, az artéria belső falán fokozatosan ilyen zsírcsomó rakódik le. Ez, hogyha lassan nő, akkor a szervezet elég jól alkalmazkodik hozzá, viszont hogyha ez a zsírcsomó hirtelen valamilyen okból kifolyólag terhelésre, vagy valamilyen stresszbehatásra, vagy egyéb tényezőkre, például vérnyomás kiugrásra bereped, tehát ez a zsírcsomó, hogyha megreped, akkor hirtelen vérrög rakódik rá, és akkor ezt aterotrombózisnak, vagyis ugye a zsírcsomó elrögösödésének hívjuk, és ez hirtelen elzár egy olyan érterületet, ami azelőtt talán nem is okozott egyáltalán semmilyen panaszt, és ebből jönnek aztán az érkatasztrófák. Három nagy terület ismert a hétköznapi tudatban. Egyrészt ugye a szív érkatasztrófa, az a szívinfarktus, mindenki tudja. Az agyérkatasztrófa, az ugye a stroke, idegen szóval, vagy szélütés régi kifejezéssel, amikor elzáródik egy fő ér, kisebb vagy nagyobb ér az agyban, és megfelelő tüneteket, tehát bénulást, vagy ugye tudatvesztést, vagy beszédzavart okoz. És a harmadik terület az a periféria. A perifériának nevezzük, hát tulajdonképpen egyezményesen minden, ami nem az agy és nem a szív, mert ugye ez a két legfontosabb szervrendszer. A periféria alatt tehát végtagokat, de nem csak végtag, lehet az vese, lehet az a bélrendszer, artériái, hogyha ezek elzáródnak, akkor a megfelelő területen jelentkeznek a tünetek, például ugye a bél artéria elzáródásban bélinfarktus, vagy mezentériális infarktus, ugye az artériának a neve, ami elzáródik, elhal a bél, életveszélyes állapot ez is életveszélyes állapot lehet, vagy hogyha a végtagi artéria záródik el, akkor az ugye a végtag amputációjához vezethet, elvesztéséhez vezethet, hogyha nincs megfelelő időben diagnosztizálva és kezelve. Tehát ez az artériás rendszer leggyakoribb betegsége az aterosklerózis. Ritkább betegségek vannak az úgynevezett vaszkulitiszek, vagy érgyulladásos, artériás gyulladásos betegségek. A leggyakoribb talán az úgynevezett Bürger-kor vagy trombangitis obliterans, fiatal férfiak, dohányos férfiak gyulladásos érbetegsége, ami szintén végtag elvesztéshez vezethet, és kimondottan a dohányzás okozza, tehát egy picit különbözik az ateroszklerózistól, mert ott a dohányzás mellett, visszatérve az ateroszklerózis rizikó tényezőire, ugye a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas koleszterin szint, ez a négyes fogat, és a dohányzás ott is természetesen. De a dohányzás okozhat egy ilyen speciális gyulladásos artériás betegséget, amit Bürger-kornak hívunk, és még egyszer, ez fiatal férfiak gyakori betegsége. A másik terület ugye a vénás bántalmak, ez a másik kategória, ami az érbetegségeket illeti. Itt két rendszerről beszélünk, a mélyvénákról, illetve a felületes rendszerről, a felületes vénákról, amelyek látszanak. A mélyvénáknak a betegsége döntően a trombózis, ami lehet életveszélyes. Miért? Mert az a vérrög, ami elzár egy bizonyos véna területet, leggyakrabban az alsó végtag érintett ez esetben, az a vérrög elmozdulhat, és a vénák, mivel visszaviszik ezt a, ugye a vénás vért a szívhez, az a vérrög bekerülhet a szívbe, és onnan a szívből, a jobb kamrából pontosabban eljuthat ez a rög a tüdő artériába, tűnik a jobb kamra a tüdő artériába viszi a vért, és a tüdő artériába kerülő vérrög elzárja ezt az artériát, kisebb vagy nagyobb ágát, és úgynevezett tüdőembóliát okoz, ami, hogyha nagyon masszív, hogyha nagyon kifejezett, akkor szintén életveszélyes állapot. Ezért olyan lényeges a mélyvénás trombózisok korai diagnózisa és felismerése. Döntően még egyszer az alsó végtagokról van szó, de kialakulhat medencei vénákban, kialakulhat felső végtagban is, kialakulhat a hasi vénák, a bélrendszer vénáinak az üregében is rögképződés, de ezek jóval ritkábbak. A vénáknak a másik csoportja, a vénás bántalmaknak az úgynevezett felületes vénás betegségek, az tulajdonképpen a visszér betegség, az a felületes vénák kóros tágulata, amelyek ugye egy széles spektrumú betegségről van szó, lehet egészen az esztétikai résztől, tehát azok a kicsi pókháló vénáktól, el egészen a súlyos lábszár fekélyt okozó visszérbetegségig, amelyet természetesen megfelelően kezelnünk kell. És van egy krónikus vénás bántalom, ami a kettő között helyezkedik el, az úgynevezett poszttrombózisos szindróma. Ez azt jelenti, hogy a mélyvénás trombózist követően, miután az egyén megúszta az akut, tehát a heveny komplikációt, és az a véna valamelyest kinyílt, tehát a vérrög feloldódott, utána viszont a mélyvénás billentyűk károsodnak, és emiatt egy ilyen idült pangás alakul ki a végtagokban, tehát álló helyzetben a vér lefele, visszafele áramlik, és ezért bőr elváltozásokat és ismét lábszárfekét okozhat. Tehát, hogyha lábszárfeké szempontjából közelítem meg ezt a kérdéskört, akkor a lábszárfekének lehet egy mélyvénás oka, az a poszttrombózis, illetve lehet egy visszeres oka, a kettőnek az elkülönítése csak ultrahanggal lehetséges, ránézésre semmiképpen nem. És a harmadik csoport, hogy szabadban ne vágjak nagyon röviden, ugye a nyirokkeringés zavara, az teljesen árva gyermek, az angiológián belül is árva gyermek, a nyirokrendszer betegségei, mert ott valóban egyrészt a diagnózis hoz különleges radionukleáris vizsgálatok szükségesek, szintigráfájának hívjuk, de klinikailag viszont könnyen felismerhető, megfelelő klinikai jelek léteznek, hogy mikor gyanítunk limfödémát, nyirokdagadást. Sok olyan betegünk van, akit sok éven keresztül trombózissal kezelnek, dagad a lába, és kiderül, hogy vénás problémája soha nem is volt, tulajdonképpen nyirok ödémája van, tehát a nyirok keringés zavara lehet vele született, genetikai hiba miatt, illetve lehet másodlagos, úgynevezett szekundér nyirok ödéma vagy nyirok dagadás, amikor valamilyen okból, valamilyen műtét vagy sugárkezelés hatására a nyirok rendszer károsodott.
Következzen Zoltán kérdése, olvasom, aki arra kér, hogy konkrétan mondjuk el azt, hogy mi a különbség a vénák és az artériák között?
Egy alapvető, valóban alapvető konkrét kérdés. Az ember, amikor ugye már elvégzett 6 év orvosi egyetemet, aztán meg szakosodott és állandóan benne van a szakmában, igazából fel se tűnik neki, hogy vannak olyan alapvető dolgok, amit kell tisztázni ahhoz, hogy a hétköznapi ember értse, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát az artériák, az ütőerek, azok a szívnek a pulzációját átveszik, tehát a szívpumpa működését továbbítják a szövetek felé, bennük a nyomás magas, tehát normális, ugye az artériás vérnyomást mérjük a karon, ez a vérnyomásnak mondjuk, de ez tulajdonképpen artériás vérnyomás, vagyis bennük az áramlás pulzatilis, lüktető, és tulajdonképpen a kamrákból, a bal kamrából származó oxigénben gazdag vért viszi, szállítja a szövetek fele. Gyakorlatilag minden egyes szövetnek van artériája, tehát nincsen kivétel az emberi szervezetben, mert hát az artéria az a hálózat, mint ahogy a felvezetőben mondottam, amely az oxigént és a tápanyagokat szállítja a szövetekhez. Tehát az ütőér vagy verőér, az lüktet, pulzusokat lehet tapintani, hogyha átjárható ez az ér, nyilván ott, ahol hozzáférünk a pulzushoz, tehát a végtagokon, a nyaki ütőeret lehet tapintani szintén, például, hogyha valaki elájul, akkor az első dolog az, hogy megtapintjuk a nyaki ütőerét, hogy nézzük azt, hogy van-e szívműködése, hogyha nincsen hallgatózási lehetőségünk, tehát stetoszkópunk. Nos, tehát az ütőerek azok a tápláló, a lüktető, a pulzatilis, nagy nyomású erek, és minden vér, ami eljut a szövetekhez, utána szétoszlik hajszálerekbe, ezek a kapillárisok, ezeken keresztül történik tulajdonképpen a gázcsere a szövetekben, a kapillárisok egészen különleges szerkezetű, egyfalú, egyetlen egy rétegű fallal rendelkező véredények, itt történik az oxigén leadása, a széndioxid felvétele, és ezek aztán fokozatosan egyre nagyobb erekbe gyűlnek össze, ezek a gyűjtőerek vagy vénák. A vénákban az áramlás sokkal lassúbb. A vénákban az áramlás általában nem pulzatilis, tehát nem lüktető, hanem függ attól, hogy milyen az embernek a mozgási állapota. Tehát például az alsó végtagban a vénákból a vér, ahhoz, hogy visszatérjen a szívhez, ahhoz általában szükség egy kicsi mozgás. Az izompumpának hívjuk, mert a vénák ott futnak az izmok között, és amikor az izom összehúzódik, akkor az a véna kipréseli a vért magából, mert a vénákban a nyomás sokkal kisebb, mint az artériákban. A vénák tehát oxigénben szegény vagy elhasznált vért szállítanak vissza a jobb szívfélhez. És akkor ugye ez volt a nagy vérkör, amiről beszéltem. Van egy kis vérkör, ami a tüdő keringését biztosítja, és itt történik az oxigénnek a gázcseréje, illetve a felvétele, és akkor tulajdonképpen a jobb kamrából egy ütőér viszi az oxigénben elhasznált vért ezúttal a tüdőbe, ott szétoszlik hajszálerekbe, ilyen csodálatos az emberi test egyébként, ott, amikor belélegezzük a levegőt, az oxigénnel telt levegőt, hogyha nem járunk mondjuk forgalmas utcán, és van oxigén, akkor az oxigénnel telt levegőt belélegezzük, az a léghólyagokban átáramlik a gáz a falakon, oda bekerül a hajszálerekbe, és onnan a tüdő vénákon keresztül visszatér a bal szívfélbe. Tehát a vénák közül is a tüdővénák oxigénben gazdag vért szállítanak. A nagy vérkörvénái oxigénben szegény vért szállítanak. Gondolom nem zavartam össze a kedves hallgatót. Tehát még egyszer, ugye az artériák azok viszik a vért, a nagy vérkörben oxigénben gazdag vért, a kis vérkörben oxigénben szegény vért visznek, azok az ütőerek, a vénák pedig gyűjtik, hozzák visszafele a vért a pitvarokba, a nagy vérkörben a vénák az oxigénben szegény vért, tehát az elhasznált vért gyűjtik össze, a kisvérkörben viszont a tüdőben oxigénnel föltelt vénás vért viszik a balpitvarba, onnan a vér bekerül a balkamrába, és aztán a balkamrából megint kezdődik a nagy vérkör, és kezdődik a lüktetés, az élet.
Folytatva a mai témánkat, tehát az érrendszer védelmében, doktor úr, milyen tünetek esetén érdemes, vagy kell érgyógyászhoz fordulni?
Ez egy nagyon tág fogalmat fedő, vagy takaró kérdés, mert hogy attól függ, hogy milyen érterületről van szó, akkor megint ugye röviden az artériás rendszerről, tehát először is a hallgatóknak szerintem először is az akut, tehát a hirtelen történéseket kell megjegyezni, hogy mikor kell gyorsan orvoshoz fordulni, mert gondolom ezeknek az előadásoknak vagy adásoknak egyik üzenete az, hogy tényleg ismerjük fel azokat a katasztrófa vészhelyzeteket, amikor gyorsan kell orvost hívni, vagy mentőt hívni, és nem kell várni 24, 48, 72 órát, vagy egy hetet vele. Tehát a szívkoszorúér az a kardiológiai terület, de azért csak elmondom, hogyha az ember erős szorító mellkasi érzést tapasztal, és nehéz légzése van, és ez a mellkasi szorító érzés olyan, mintha egy nagy vas, egy páncél rányomódna a mellkasára, tehát egy nagyon megsemmisítő, nyomó érzés, és ez az érzés esetleg sugárzik, elnézést, a karba, vagy a hátba, vagy esetleg a gyomorba, vagy a gyomorszáj fele, és izzadással, tehát ilyen vegetatív tünetekkel, nehéz légzéssel jár, akkor azonnal arra kell gondolnunk, hogy esetleg szívinfarktus vagy angina pectorisnak hívják ezt az állapotot, ez a koszorúérbetegségnek az akut történése. Hogyha ez a fájdalom csak nagy terhelésre jelentkezik, akkor azt mondjuk stabil angina pectorisnak hívjuk, akkor is van szükület, de az mondjuk még nem katasztrófa helyzet, akkor is persze ki kell ezt vizsgálni, főleg, hogyha ez újonnan jelentkező tünet, de novo anginának hívják. Nos, ez a szív szempontjából. Végtagok. A végtagokban, hogyha hirtelen fájdalom jelentkezik, de hirtelen, hogyha a végtag elsápad, ha a végtagban nem lehet tapintani a pulzus, de hát ez már az orvos feladata, vagy hogyha a végtagban zsibogás, úgyhogy a felvezetőben mondottad, zsibogás is, azzal járó fájdalom is, hirtelen elsápodás, akkor föltétlenül gyorsan vizsgálatot igényel. Természetesen a zsibogás és a fájdalom lehet idegi eredetű is, tehát lehet gerincből jövő egy gerincsérnek a tünete. De olyankor azért kevésbé hideg a végtag, de a hideg érzés lehet egy szubjektív panasz, amit falcsként érezhet az ember, szóval sokszor nem lehet ezt megmondani, de hogyha hirtelen elkezd fájni a végtag, és ilyen zsibogásokat, meg fájdalmat, meg sápadtságot észlel az egyén, akkor mindenképpen sürgősen orvoshoz kell vele fordulni. Ez a periférián. Akkor az agyér katasztrófa, hát arról a neurológusok beszélnek sokat, nem lehet eleget beszélni róla, hogyha valaki hirtelen ugye féloldali bénulást, vagy gyengeséget érez, tehát kar, vagy láb gyengeséget, vagy az arc eldeformálódik, vagy a beszéde zavartá válik, nem találja hirtelen a szavakat, vagy a féloldala a száj legörbül, vagy hogyha kiesik a látótér, hirtelen valamelyik szem szintjén látótér kiesése van, ezek mind olyan jelek lehetnek, hogy kisebb-nagyobb érterület elzáródott, vagy hogyha hirtelen eszméletét veszti az egyén, akkor természetesen fölmerülhet, hogy agyér katasztrófája van, többek között ez is lehet az oka, de nem csak az egyedüli oka az eszméletvesztésnek. A vének szempontjából pedig, ugye ez volt az artériás terület, a vének szempontjából a főtünet az akut, tehát a heveny vénás elzáródás vagy trombózis esetén szintén a fájdalom, de ilyenkor a láb megdagad és meleg, eltérve a verőér vagy artériás elzáródástól. Tehát ilyenkor megduzzad, kicsit lila, tehát cianotikus, szederjes, hogy magyarul mondjam, lilás, pirosas, eldagad és fáj, általában mély, egy elég hasító járásra is jelentkező fájdalom jelentkezik, és akkor nyilván szintén orvoshoz kell fordulni, mert az idejében elkezdett alvadásgátlás, az idejében elkezdett, illetve a diagnózist követően a megfelelő kezelés, a trombolízis, vérrögoldás, illetve hát a megfelelő katéteres beavatkozások esete válogatja és érterülete válogatja. Eszerint ugye nagyon-nagyon hatékony lehet, de itt az időfaktor kritikus. A krónikus bántalmaknál már van több idő gondolkozni, ugye ott az érszükület esetében az időszakos sántítás, tehát azt tapasztalja a beteg, ott is elzáródás van, de nem hirtelen alakul ki, hanem fokozatosan jön létre, azt tapasztalja, hogy egy bizonyos távolság megtétele után meg kell állnia, mert a vádliban, vagy a combban, a fartájékon, attól függ, hol van az elzáródás, egy izomlásszerű, egy mély feszítő fájdalmat érez, ami arra készteti, hogy megálljon, ezért ezt a betegséget a régi tankönyvek úgynevezett kirakat betegségnek is hívták, arra való tekintettel, hogy az egyén úgymond szégyelte, hogy meg kell álljon, és akkor úgy tett, mintha kirakatot bámulna. Tudnilik, ahogy nyugalomba kerül a láb, csökken az oxigén igénye az izmoknak, és akkor a nyugalmi vérellátást még biztosítja az a keringési állapot, aminek éppen van. De amikor terheli a végtagot, akkor ez már nem elegendő, és tulajdonképpen a fájdalmat a szív esetében is, meg a végtagi izmok esetében is az oxigén hiány okozza. És végül, de nem utolsó sorban a krónikus vénás betegségeknek, a viszérbetegségnek, vagy a poszttrombózisos betegeknek a tünete, az a dagadás, tehát az előre haladottabb stádiumokról beszélek, illetve fokozatosan a bőr elkezd színesedni, és lehet, hogy erre még rátérünk, hogy a seb, ha kibomlik, lábszárfekély, akkor a vénás lábszárfekély az a boka vagy boka fölött van, nem az ujjakon. Hogyha a végtagnak, a lábnak az ujjain jönnek a sebek, az nem vénás eredetű, hanem artériás, tehát az már az érszükületnek, egy előre haladott négyes stádiumú érszükületnek a tünete lehet, amit úgy hívunk, hogy üszkösödés vagy gangréna.
Hol, hogy és miért kerülhet itt képbe a szédülés?
A szédülés az egy egészen külön terület. Én ebbe olyan részletesen nem mennék bele, mert ez inkább a neurológusoknak a területe, de egyértelműen, hogy a szédülést okozhatja többek között, sok oka lehet, de többek között okozhatja az agyi érkeringés elégtelensége, és ezért akinek visszatérő, főleg rohamszerű szédülései vannak, mindenképpen át kell nézni az agyi ereknek, úgy a koponyán kívüli ereknek, mind a koponyán belüli ereknek az állapotát, és hát erre vannak különböző kivizsgáló módszerek.
Hogyan, miért és mikor alakulnak ki az izom, vagy akár a szívizom görcsök?
A kettőt azért nem téveszteném össze, tehát hogy szívizomgörcsről általában nem beszélünk, amikor izomgörcsről beszélünk, azok általában ugye a végtagi izmok görcsét fedik. A szívizomgörcs talán fedheti ezt az angina pectoriszt, amiről beszéltem az előbb, szívszorítás. Az angina az egy latin szó, és azt jelenti, hogy szorít, valami szorít. Tehát hogy a szívizomnak a görcse, idézőjelbe tett görcse, de mondom, ezt nem nagyon használjuk, a szívizomnak a fájdalma, a szívizomnak a szorítása az a koszorúérbetegségnek a tipikus jellegzetes tünete, és ennek az angina pectorisnak vagy szívszorításos fájdalomnak van az úgynevezett stabil formája, amikor mindig tudja az a beteg, hogy egy bizonyos távolság vagy bizonyos effort terhelés kapcsán jelentkezik, megpihen, elmúlik, és ez stabilan hónapok vagy évek óta így fennáll, és nem romlik. Ha romlik, vagy hogyha sokkal kisebb terhelésre jelentkezik, az már instabil anginának, vagy hogyha újonnan jelentkezik, az de novo anginának hívjuk. A minden, ami újonnan jelentkezik, azt nagyon nagy óvatossággal kell kezelni, tehát ezeket a betegeket még akkor is, hogyha krónikus, stabil, mindenképpen ki kell vizsgálni, és megfelelően a rizikótényezőket befolyásolni, megkezelni. A lábikra görcs, vagy az alsó végtagok görcse, az már egy sokkal szélesebb kóroki tényezőt maga mögött tudó tünet együttes, tudnilik, kezdve a neurológiai betegségektől, tehát ideggyógyászati gerincbántalmaktól, neuropátiáktól, vagy izombántalmaktól, az ízületi bántalmak is okozhatnak, elegészen az ér problémáig okozhatnak ilyen görcsöket, valóban, vagy egyszerűen csak anyagcsere zavar, vagy valamilyen ionháztartás zavar, kálcium, magnézium hiány. Tehát ennek a kivizsgálása több szakember véleményét veheti néha igénybe. Kétségtelen, hogy az érrendszer részét képezi a kivizsgálásnak, de a görcs az inkább a keringési szempontból a lábikra vagy végtagi görcs inkább a krónikus vénás elégtelenségben jelentkezik. Maga az úgynevezett sántítás vagy klaudikáció, amiről beszéltem, az érszükület okozta fájdalmat, azt nem görcsként írják le a betegek, hanem egyszerűen terhelésre jelentkező erős, szorító, izomlásszerű fájdalom, ami megoldódik a pihenéskor, vagyis nyugalomban. A görcsök viszont gyakran nyugalmi helyzetben és éjszaka jelentkeznek, ezek az éjszakai lábikra görcsök, amelyek összefoglaló néven nyugtalan lábszindrómának is hívhatunk, de annak mondom, nagyon sok vagy több oka lehet, nem csak érrendszeri probléma.
Egy páciens, egy beteg, hogy jut el az angiológushoz, a családorvos vagy a belgyógyász javaslatára, és ezután kérjük, hogy arra is válaszolj, hogy milyen vizsgálatokkal deríthető ki, ha valakinek érrendszeri problémája van, tehát hogyha a javaslatra az érgyógyász azt látja, hogy igen, ezt a beteget így kell kezelni, mert ez a betegsége.
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mert tulajdonképpen nincsen angiológiai hálózat, nincs érbetegellátás. Magyarországon már van olyan, hogy érbeteg ambulancia. Úgyhogy mi mondjam azt, hogy ritka madarak vagyunk. Romániában meg tudom számolni két kezemen, hogy hány belgyógyász angiológus van, de vannak kardiológusok, vannak érsebészek is, akik érvizsgálatokkal foglalkoznak, tehát végül is szakorvoshoz, aki egyáltalán valamelyest ért az érbetegek vizsgálatához és diagnosztizálásához elérhetőek, de kevesen vagyunk, ez kétségtelen. Viszont vannak szintek, amelyeket meg lehet illetve családorvosi szinten is ejteni, olyan kivizsgálási szintek, amelyekhez nem kell angiológiai szakvizsga, vagy kardiológiai szakvizsga, vagy érsebészeti szakvizsga. Tehát például ugye diákoknak tanítjuk, vagy tanítottuk, és próbáljuk átadni azt, hogy egyszerűen a pulzus tapintás, tehát ezek ilyen egyszerű módszerek, hogy meg kell tapintani a pulzust, a beteget meg kell hallgatni, a tüneteit végig kell hallgatni, ez nem kell nem tudom milyen szakvizsga ahhoz, hogy az ember tényleg gyanítson. Tehát ezt meg lehet csinálni alapszinten. Akkor van az úgynevezett Doppler vizsgálat, ez a kontinua vagy ceruza Doppler, ezek ilyen kicsi készülékek, amelyek aránylag árfekvésben is jól megközelíthetően beszerezhetőek egy családorvosi praxisban is. Ezzel a Doppler készülékkel vérnyomást tudunk mérni olyan ereken, ahol normálisan a vérnyomást az egyszerű vérnyomásmérővel nem tudjuk megmérni. Tehát a lábfej szintjén, illetve a boka mögött vannak artériák, ezeket lábfej vagy boka mögötti artériáknak hívjuk, dorsalis pedis, illetve tibialis posterior latinul, ezeket tudjuk, hogy hol helyezkednek el. Ha nem tapintjuk a pulzust, akkor a vérnyomásmérő manzsettát ráhelyezzük a lábszárra, ezt a kicsi ceruzadopplert ráhelyezzük az érre, az a ceruzadoppler hangot fog kiadni, ez a doppler hang, áramlás jelet fog szonor, tehát hangformában feltehetjük a fülhallgatót, és akkor megmérjük a vérnyomásmérő manzsettával a vérnyomását a lábban az egyénnek, és normális körülmények között a lábban és a karban a vérnyomás ugyanannyi kell legyen. Tehát egy úgynevezett indexet számítunk, és ezt hívjuk boka-kar indexnek. A boka-kar index, ha nincs érszükület, vagy hogyha nagyon kezdeti stádiumban van, akkor egyes. Az azt jelenti, hogy a vérnyomás nyugalmi állapotban, a végtagokban, az alsó végtagban és felső végtagban egyforma. Tovább, hogyha fölmerül a gyanú az, hogy mégis esetleg van érszűkület, vagy hogyha kisebb nyomást mér a családorvos, ha megméri, ha nem, akkor elküldi szakorvoshoz és megméri a kardiológus vagy az angiológus ezt a Doppler nyomást. Utána jön az ultrahang Echo Doppler, az már egy kicsit komplikáltabb vizsgálat, mert ott láthatóvá tesszük ezeket az ereket, áramlás sebességet mérünk, tehát egy komplexebb kivizsgálás, és meg tudjuk állapítani, hogy van vagy sincs szűkület, vannak-e lerakódások az ér belső felületén, a szűkület mennyire kifejezett, van-e elzáródás, van-e kollaterális oldalkeringés, és a többi, és a többi. A következő stáció az már az invazív kivizsgálás, hogyha látjuk, hogy súlyos a probléma, és valamilyen beavatkozást kell tervezni, akkor jön az angió CT, ugye ma már ezt elég rutinszerűen végzik, tehát kontrasztanyagot kell adni, igaz, hogy csak egy intravénás injekció, és komputer tomográffal végig metszik, ilyen milliméteres metszeteket készítenek, és abból rekonstruálja a komputer az artériáknak az állapotát, az pedig a radiológus leolvassa, vagy esetleg a mesterséges intelligencia, ma már bejön a képbe, ugye a mesterséges intelligencia az ilyen képalkotó eljárásokban egy fantasztikus segítséget tud nyújtani. Na de végül is, hogyha a beteg műtétre vagy beavatkozásra kerül, akkor még mindig ott van az aranystandard, az érfestés, a katéteres érfestés, az kontrasztanyaggal kell, ugye a kontrasztanyagot be kell fecskendezni az érbe, be kell hatolni az érbe egy katéterrel, és nyilván a vese funkció jó kell legyen, tehát hogyha valakinek a vese funkciója, a vese állapota rossz, akkor a kontrasztanyag ronthat rajta, tehát mindenképpen azelőtt szoktak kérni egy vese vizsgálatot, egy labor analízist, amiből meg tudják állapítani, hogy a vese kiválasztó készsége, képessége rendben van. Tehát ugye ezek a kivizsgálási szintek, most egy nagyon rövid összefoglalót mondtam, a nem invazív, elsősorban ultrahang, tehát klinikai vizsgálat, ultrahang, lehet ezen belül a kis Doppler, aztán a nagy Doppler, ekodoppler, és végül a komputer tomográfia, vagy mágneses rezonancia, igen, azzal is lehet kontrasztanyaggal. És végül, de nem utolsó sorban, a beavatkozások esetén még egyszer, tehát csak akkor, hogyha beavatkozásra készülünk, akkor a kontrasztanyagos katéteres kivizsgálás.
László kérdésére válaszoljunk még, megkérjük szépen, idézem, olvasom. Jó estét, az a kérdésem lenne, hogyha volt nekem egy 5 mm-es mélyvénás tágulat a combomban, de egy medról kezelést követően 3 mm-re csökkent, van-e összefüggés?
Hát először is, hogy a comb mélyvénáinak általában az átmérője az mindenképpen 5-7, 9 mm-ig, 10 mm-ig is, tehát önmagában az átmérő, egy 5 mm-es átmérő nem kóros. Most természetesen attól is függ, hogy milyen szakaszról van szó, hogyan vizsgálták, álló helyzetben vagy fekvő helyzetben, tudnilik, a vénás rendszerben a nyomás változik, és álló helyzetben sokkal nagyobb nyomás alakul ki a vénákban, tehát álló helyzetben a mélyvénák egy picit kitágulnak, ez teljesen normális jelenség. Na most az, hogy egy 5 mm-ről 3 mm-re csökkent, igazából nem releváns adat, ez inkább akkor lenne lényeges, ha tudnám azt, hogy volt mélyvénás trombózisa, vagy sem. Átjárható volt az a mélyvéna, vagy csak egyszerűen átmérőt mértek, aminek önmagában nagy jelentősége nincsen. Tehát természetesen, hogy a mélyvénák átmérőjét meg szoktuk mérni, de mindig lényeges az, hogy mi van benne, milyen az áramlás benne, van-e benne vérrög.
Utolsó kérdésként, milyen életmódbeli tényezők segíthetnek az erek egészségének megőrzésében?
A szívérrendszeri betegségek a nyugati társadalom vezető haláloki tényezői és megbetegedési, úgynevezett morbiditási tényezői. Tehát az életmód, az életmód hozzáállás és az életmód terápia az alapvető fontosságú, akármelyik érterületről van szó. Összességében általánosságban elmondható azt, hogy a nyugati társadalmak, hát most már ide sorolhatjuk Kelet-Európát is, mert ugye ezt a részét átvettük, mindenképpen szedentárisabb, tehát ülő életmódot folytat, városiasodik, kevesebbet mozog, kevesebbet gyalogol, és itt egy nagy-nagy felkiáltó jelet tennék, mert a gyaloglás a legegyszerűbb és a legkivizsgáltabb, a legtanulmányozottabb, hogy így mondjam, mozgásforma. Az ízületeket kevésbé terheli, viszont az érrendszert rendkívül jó mozgásban és edzésben tartja. Persze bármilyen mozgásforma jó, tehát az egyik ugye a mozgás hiány, illetve a mozgásra való buzdítás. A másik a táplálkozás, az egy nagyon lényeges és egy teljesen különálló témakör. Túl zsírosan, túl cukrosan étkezünk, és túl sok kalóriát fogyasztunk, és ugye emiatt túl sok a túlsúlyos egyén, tehát az obezitás, és a harmadik, de nem utolsó sorban a dohányzás, illetve a különböző károsító toxinok, amelyeket az ember bevisz a szervezetébe, és ezeket nagy-nagy felkiáltójellel kell kerülni.
erre a kérdésre még visszatérünk. Doktor úr, szép lassan a medicina végéhez közeledünk, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és de tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre várjuk Önt a stúdiónkba.
Ahogy tudunk, igyekszünk, mindig az igény szerint alakulunk, tehát plasztikusak vagyunk, mint az idegrendszer, ezt úgy hívják, hogy neuroplaszticitás. Hát én magam is plasztikus vagyok, és alkalmazkodok ezekhez az igényekhez.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Puskás Attila érőgyász főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybordó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.